Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva, keressük ki és énekeljük 25. Zsoltárunkat, 25. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 750. számú énekünk végig éneklésével. A 750. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj az Úr, vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a könyv 58. részéből, az 5-től a 12-ig tartó igeverseket. Ezt a hosszabb igeszakaszt kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassátok. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire nem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Amen. Isten az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Gyertek Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, mert jó, igazságos és bölcs Isten vagy, aki felhozod napodat jókra és gonoszokra egyaránt, esőt adsz igaznak és bűnösöknek is. Köszönjük az ember világ felé kinyilvánított szereteted egyik biztos jelét, a türelmedet, mely lehetővé teszi számunkra is, hogy szív szerint hozzád forduljunk, parancsaidat komolyan vegyük, hogy megtérjünk és éljünk. Bocsásd meg, kérünk, amikor nem ezt tesszük, amikor megáltalkodottan vagy rászedetten, tudatosan vagy becsapottan, de bűnöket követünk el ellened és az emberek ellen. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatáért van bocsánat számunkra, és hogy az utolsó szív dobbanásunkig van lehetőségünk bocsánatot kérni tőled és másoktól, és megbocsájtani másoknak. Ebben a csendesebb bőti időszakban kérünk, munkáld bennünk az önvizsgálatra való készséget. Köszönjük, Urunk, a tegnapi csendes délelőttünket. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy házastársunkkal és más emberekkel való kapcsolataink hadd tudjanak megtisztulni és megújulni. Kérünk most betegeinkért, a magányosokért és a közénk érkezett gyászoló családtagjaiért is. Te adj, Úr Jézus, gyógyulást, erősödést, vigaszt és hitet, amely a remény forrása. Jöjj, jövel, Szentlélek, Úristen, és légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, kérünk. Amen. Most foglaljunk helyet, és a kórus szolgálatát hallgassuk meg.
szép hordos sötét bűnöket, nincs kitől hallja megváltunk keresztje, mi gazdag élet útja lett neked. Légy öröm mondó, béke követ, hirdest, hirdest a szabadító elközelgetett. Ő visszajön, Sion előbb, mint vélet, felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se írjen vágya téged, hogy te mir adtad, nem látta meg őt. Légy öröm mondó, béke követ, hirdest, hirdest a szabadító elközelgetett.
Köszönjük énekarunk szolgálatát. Az ige meghallására készülve énekeljünk mi is fennállva. 202. számú énekünk első versének éneklésével készüljünk tehát az ige meghallására. A 202. számú dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Keresztény gyülekezet, az igehirdetés alap igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 6. részéből, a 16., 17. és 18. igeversekből eképpen. Jézus mondja, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amen. Kedves testvérek, jövő héten, ha Isten is úgy akarja és élünk, virágvasárnap köszönt ránk, közelednek a húsvéti ünnepkör alkalmai. A mai nap böjt 5. vasárnapja. Gyülekezetünk tagjai közül többen elmondtátok nekem, hogy böjtöltök. Azaz egy időre többen közülünk is lemondanak valamilyen étel vagy ital fogyasztásáról, vagy elfordulnak valamilyen testi, szeretett testi kívánságtól, vagy gyakorlattól, élvezettől egy időre. Igen, ezekben a hetekben többen, sokan, különösen a keresztény környezetben élő emberek közül megsanyargatják testüket, vagy lemondanak valamilyen kedvtelésükről egy meghatározott időre, legtöbben a húsvét végéig, húsvétig, a böjti időszak végéig. Kedves testvérek, beszéljünk ma fölolvasott igéink alapján arról, hogy Isten igéje mit tanít a böjtről. Gondolkozzunk először arról, hogy egyáltalán szükséges-e a keresztény ember számára böjtölni. Másodszor arról, hogy aki a böjt mellett dönt, hogyan tegye ezt a Biblia kijelentése szerint. Harmadszor arról lesz szó, hogy mi a böjt célja, negyedszer pedig, hogy milyen áldásai lehetnek az Isten előtt kedves böjtnek. Szükséges-e a keresztény embernek böjtölnie? Kedves testvérek, többféle válasz adható a felvetett kérdésre. Vannak olyan keresztény emberek, akik egészen egyszerűen nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nem foglalkoztatja őket egyáltalán a böjt problematikája, mert úgy gondolják, hogy a Szentírásnak egyáltalán nem központi mondani valója a böjt. És mivel úgy gondolják, hogy a Szentírásnak nem egy központi üzenete, ezért a saját életgyakorlatukba sem vezették be a böjtöt. Más templomos emberek saját nehéz élethelyzetükből indulnak ki, és ezért utasítják el a böjt gyakorlatát. Egyszer egy idősebb hívő testvér bíztatott egy fiatalabbat arra, hogy böjtöljön egy olyan embert, akinek az életében nagyon sok elakadás, nyomorúság, kudarcok sorozata volt jellemző. Így válaszolt a fiatalabb testvér. Nem találtam magamnak párt, egyedül vagyok, gyermekem nem született, a munkahelyemen sok csalódás ér, a szüleimmel sem békességes a viszonyom, csupa-csupa hiány és sikertelenség az életem. Miért böjtöljek? Minek is mondanék le még valamiről az életbe, hiszen úgy érzem, hogy maga az élet mondott le rólam. Olyan, mintha az életem egy folyamatos pusztában való lét lenne, egy folyamatos vég nélküli böjt volna az élet uta. Miért is böjtölnék? Számos protestáns ember úgy gondolkozik a böjtről, hogy az alapvetően a római katolikus tanítás bevett formájának tekinti. És ezért eleve van benne a böjt felé egy elutasítás vagy bizalmatlanság. A jó pápista megtartja a böjtöt tartja a mondás. Ez nem a mi kegyességünkhöz tartozó életgyakorlat. És ezért utasítja el sok református ember is a böjtöt. Sokan, különösen vidéken ma is megtartják a 40 napos klasszikus böjtöt, azaz hamvazó szerdától nagy szombat estéig távol tartják önmagukat a hús fogyasztásától. Folytatják a magyar paraszt emberek által évszázadokon át megtartott hagyományt, akik a farsangi időszak bősége után, nem fogyasztottak 40 napon át húsételeket. Megadták a testük megkönnyebbedésének, a tisztulásnak az idejét is. Igaz, nekik nem is kellett egészségügyi központokba méregtelenítési tanácsadásra járni, ahogyan ezt ma teszik sokan. Mert Bibliával a kezükben értelmes módon tudtak élni. Nos, böjti életgyakorlat, vagy annak elutasítása, mit tanít erről a Szentírás? Szükséges-e egy keresztény ember számára a böjt? Kedves testvérek, a felolvasott újszövetségi igéből világosan látjuk, hogy Jézus evidenciának a hívő ember életgyakorlata természetes részének tekintette a böjtöt. A hegyi beszédből való ez a szakasz, amit idéztem, ahol az Úr Jézus az imádságra tanítja az embereket, majd így folytatja, amikor pedig böjtöltök. Mint hogyha azt akarná Jézus üzenni, hogy amilyen normális, általános része a kegyesség gyakorlásnak az imádság a ti életetekben, ugyanilyen a böjt. Evidencia. Hallgatóinak elmondta, megtanította az úri imát, amelyet 2000 éve minden keresztény ember imádkozik, majd így folytatta. Amikor pedig böjtöltök. A világ legtermészetesebb dolga. Ez a jézusi mondat szilárd, biztos választ ad igehirdetésünk első kérdésére, szükséges-e a keresztény ember számára a böjt gyakorlata? Jézus Krisztus válasza egyértelműen. Igen. Hogyan tegyük ezt a Biblia kijelentése és Jézus tanítása szerint? Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket.
Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Kedves testvérek, a hithű zsidó emberek, különösen is a farizeusok, minden héten kétszer, hétfőn és csütörtökön böjtöt tartottak. Komolyan vették a Mózes által előírt törvényeket, amely beszélt a böjt gyakorlatáról is. Azt gondolom, hogy mi reformátusok bajban lennénk, ha minden héten két teljes napon át böjtölnünk kellene, lemondva dolgokról, amelyek jóléti életünk napi velejárói. Jézus nem is a böjt gyakorlata ellen szólt, amikor a képmutatók ellen beszélt, hanem annak a módjáról. Sokan közülük eltorzították arcukat és komoran néztek. Szomorú ábrázattal voltak. Az eltorzítnak fordított ige szó szerint azt jelenti eltüntetni, azaz láthatatlanná, felismerhetetlenné tenni valamit. Arról van itt szó, hogy a farizeus emberek közül nagyon sokan a böjti napjaikon elhanyagolták a tisztálkodást. Nem fésülködtek meg. Voltak, akik valamiféle korommal összekenték az arcukat, hogy valahogy eltorzultnak lássák őket az emberek. Hogy lássák, hogy milyen kegyes módon élik meg a böjtjüket. Azt akarták, hogy az emberek csodálják őket a teljesítményük miatt. Jézus azonban ki nem állta a képmutatást. Különösen akkor, hogyha az vallási eredetű, vallási természetű volt. Ti ne így böjtöljetek, mondja a hallgatóinak. Az ilyen böjtnek is van jutalma, eredménye. Jézus velük kapcsolatban múlt időt használ. Bizony, mondom néktek, megkapták a jutalmukat. Megkapták az emberektől a nagyra méltatást, a dicsőséget. Megerősödtek önigazultságukba és vallási felsőbbrendűségük tudatában. De vajon önmagukra néző, önmagukat mutogató böjtjük közben eszükbe jutott-e az a kérdés, hogy vajon Isten mit szól mindehhez? Az világos volt, hogy tetszeni akarnak az embereknek, hogy számít nekik az emberek róluk alkotott véleménye. A böjt kérdésében is. És Isten? Milyen a böjt, a kedves böjt, Isten előtt? Amikor pedig te böjtölsz, kend meg fejedet, és mosd meg arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák. Jézus, amikor először a képmutatókról szólt, többes számot használt. Amikor az Isten előtt kedves, igaz böjtről beszél, tanít, akkor egyes számra vált. Amikor pedig te böjtölsz, nem lehet félreérteni. A böjt egyéni, személyes, csendes ügy. Az ilyen böjtnek az áldásos következményei majd nyilvánvalóak lesznek. Erről beszélünk majd negyedszerre. Lesznek áldásai. De maga a böjt személyes dolog nem tartozik a nyilvánosságra. Azt mondja Jézus, az történjen csendben, a belső szobába. Elég legyen neked az, hogy az élő Isten tud a te böjtödről. Tud arról, amit teszel. Jézus két dolgot parancsol az övéinek. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat. Jézus nem csupán a böjthöz tartozó külső megtisztulásra utalt ezekkel a mondatokkal. Nem azt mondja, hogy mosd meg a fejedet, legyen tiszta a fejed, a hajad, legyél ápolt. Nem ezt mondja. Azt mondja, kend meg a fejedet. Kedves testvérek, az Ószövetség népe ezt olajjal tette. A fej olajjal való megkenése pedig sokkal többet jelentett, mint amit ma értünk alatta hajápolást vagy hajbalzsamozást. A Bibliában az olaj a túláradó bőség és a nagy öröm jelképe. Szent olajjal kenték fel a papokat, királyokat, prófétákat. Ez mindegyszerre kifejezte azt is, hogy innentől kezdve ez az ember, aki szent olajjal meghintetett, akit bekentek,
Isten számára eltulajdonolt szent ember, akit Isten megajándékozza felülről való erőkkel és bölcsességgel. Aztán azt mondja Jézus, mosd meg arcodat. Ez is sokkal többet jelent, mint külső tisztaságot. Jézus korában úgy gondolkoztak az emberek, hogy minden, ami tisztátalan, az a profán világához tartozik. A szent világához, Istenhez csak a megtisztulás által közeledhet az ember, sehogy máshogy. Ehhez pedig meg kell mosakodni. Miről beszél Jézus? Kezd Istenhez való közelítésedet tested legmagasabb pontjain, a fejed megkenésével és arcod megmosásával. Kedves testvérek, így jutunk el harmadik kérdésünkhöz, hogy mi a bőjt célja. Mindezekből kiviláglik, hogy Jézus szerint a bőjt igazi célja az ember Istenhez való odafordulása. Ami ennél kevesebb, az nem keresztény bőjt, hanem valami más. A bőjt önvizsgálat, belső megtisztulás, megújulás, megtérés nélkül csak üres, vallásos tett. És félő, hogy magamutogató, magára néző, tartalmatlan ceremónia lesz csupán, esetleg egyébként testileg hasznos fogyókúra. Az igazi bőjt lényege Isten bűnbocsátó kegyelmének felismerése. A bőjtölő azért fordul el a világtól, és éppen azokon a pontokon, ahol a legnagyobb számára a kísértés, hogy utat nyisson az öröm forrása felé, az Istennel való személyes találkozáshoz. Testvérek, a bőjtben a lélek ünnepel. Ezt jelezte az olaj képe, hogy szóltunk róla. Ekkor végre a szív telik meg, és nem a gyomor. A test azért bőjtöl, mert félre akar állni az Istennel való találkozás útjából. A bőjtben nem a valamitől való megtartóztatás a cél. Nem az a cél, hogy kibírjam, hogy nem eszem, vagy nem teszek valamit, amit egyébként szeretek. Ez nem cél. A bőjt eszköz. Eszköz valami magasabb rendűre. Hogy talán életemben először bőjtöm és imádságom által találkozzak az élő Istennel. Hogy végre képes legyek felfelé tekinteni Istenre és befele nézni önmagamba. Ezért bölcs dolog bőjtölni akkor is, ha éppen nehéz élethelyzetben vagy. Nagy döntés előtt állsz. Ha tisztán akarod látni azt a dolgot, amire hetek, hónapok, évek óta nem nyersz választ, amit nem értesz, érdemes bőjtölni, ha felülről való vezetést kérsz az életed egy fontos kérdésében. Ha ilyen helyzetben volnál, bátran bőjtölj. Fordulj el attól a dologtól, ami egyébként a leginkább magára vonná a figyelmedet. Fordulj el egy kedves ételtől, cselekvéstől, kedveléstől, lelki értelemben kend meg a fejed, mosd meg az arcodat. És nézz fölfelé, Isten felé, ott bent, a belső csendes szobádban. A bőjt akkor és csak akkor éri el a célját, ha a bőjtölő átéli, amit így olvastunk az Ószövetség igéiből. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ebben az itt vagyokban, ami Isten mondata az igaz bőjtölés kapcsán, ebben nyeri el a bőjt végleges értelmét és célját. Ugyanerről beszél Jézus. Ő így fogalmaz. Atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Azt jelenti ez, Isten velem van. Ez a célja az önmegtartóztatásnak.
Testvérek, egy ilyen alázatos kívülről az emberek felől nem tudott, de belülről annál inkább Isten felé forduló böjtölésnek mindig megvan a jutalma. Erre vonatkozik igénk utolsó, vonatkoznak igénk utolsó mondatai. Ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Egyszer hát beszéljünk a böjt jutalmáról, azaz áldásairól. Így mondta ezt Jézus, megfizet néked Isten. Azaz részesít saját gazdagságában. Mindenek előtt a vele való életközösség által, amely a legnagyobb öröm forrása az embernek. Így van. Gondolj csak egy pillanatra a megtérésed óráira, napjaira, heteire. Volt nálad, nálam boldogabb ember. Az Istennel való találkozás a böjt célja, a böjt lényege, mert abban boldogít minket Isten. Testvérek, az Isten előtt való csendes, belső szobai böjt és imádság által megtapasztalt találkozás mások számára is áldást hordoz. A megtisztult, megújult életem kinyílik, és először vagy újra Isten szolgálatába áll. Ha a böjt valóban böjt volt, átéltem az Istennel való személyes találkozást, akkor azt onnan tudom biztosan, hogy az életem magamból kifelé kezd el nyílni. És elkezdek mozdulni más emberek felé. Az életem kinyílik az emberek felé, mert a szívem nyílt meg Isten számára. Akkor biztos meglátom az elesettet, a magányost, a gyengét, az özvegyet és az árvát. Akkor biztosan jut valami abból, amit én is úgy kaptam, amit Isten úgy letett nálam másoknak. Ha a böjtöm célt ér, akkor felszabadulok a szeretet sokféle gyakorlatára. Akkor biztosan meglátom az elesettet, a magányost, az összetört szívűt, a gyászolót. Akkor biztosan jut időm, erőm, irgalmam a nyomorult emberre, másokra. Az életem megnyílik mások felé, mert azt megelőzően megnyílt az élő Isten felé. S ha ezt megélem, én magam is áldások forrása leszek, és én magam is áldásokban részesülök. Hallgassuk csak meg ismét, hogy Ézsaiás prófétán keresztül mit üzent Isten az ő népének. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosót, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsőségé lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltod, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire nem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Mennyi áldást ígér Isten az övéinek, akik a szerinte való böjtölésük és a vele való találkozások után odafordulnak a legkisebbekhez. Akik adni készek abból, amiük van, és aki itt a földön sokat ad azoknak, akik nem tudják viszonozni azt, amit kaptak, múlhatatlan áldásokat és kincseket gyűjtenek önmaguk számára. Nem véletlen az, hogy miután Jézus a hegyi beszédben elmondta a bőtről való tanítását, az igaz kincsről kezdett el beszélni. Így, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennybe, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol tolvajok nem ássák ki és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Befejezem azzal, hogy lehetünk a bőjt krisztusi gyakorlatán keresztül Isten áldott szolgáivá, akiknek az Úr megfizet nyilván múlhatatlan kincseibe részesítve minket. Kívánok mindannyiunknak ilyen áldott, gyümölcsöző bőjtöt. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te magad nem csak tanítottál és beszéltél a bőjtről, annak fontosságáról, de 40 napon át a pusztában magad is bőjtöltél, és annak az útnak a végén nagy kísértéseket kellett kiállnod, de kiálltad azokat, és győztél. Köszönjük, Urunk, hogy a te 40 napos bőjtöd felkészítése volt annak a szolgálatodnak, amiben olyan sokan a te áldásaid megajándékozottjai lettek. Urunk, köszönjük, hogy minket is arra bíztatsz, hogy bőjtöljünk, de szerinted való módon. Köszönjük, hogy az igazi bőjt lényege, hogy találkozhassunk veled. Köszönjük, hogy mindebben az étkezéstől való, vagy mástól való visszavonulás, vagy testünk megzabolása csak eszköz, de a cél az, hogy tudjunk végre befelé és fölfelé nézni. Urunk, köszönjük, hogyha lehet ilyen bőjtünk, ott a belső szobánkban. Köszönjük, hogyha meglátogatsz bennünk, és mi is átélhatjuk azt, hogy a mi fülünkben mondod, a mi szívünkbe írod, itt vagyok veled, ne félj. Könyörgünk, Urunk, azért is, hogy az ilyen bőjt hadd legyen a mi megtapasztalásunk is, és abból hadd legyen mások számára is áldás, hiszen hisszük, hogy csak így vagyunk alkalmasok számodra arra, hogy megnyissuk életünket, és adjunk másoknak mindabból, amit mi is úgy kaptunk tőled. Köszönjük, hogy erről tanítottál, és erre bíztattál ma bennünket. Köszönjük, hogy gondod van ránk, és nagy hűséggel és szeretettel szólongatod az életünket. Köszönjük, ha ma meg is hallhattuk azt, amit mondtál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát.
Jövő heti alkalmaink, szerdán este 7 órától kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti biblia óra lesz, 17 órától gyülekezeti hittanórákat tartunk, mindhárom csoportban. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis ifi órákat tartunk, este 6:30 órától ima óra lesz. Szombaton 10 órától konfirmációi órát tartunk, vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. A közeledő husvéti ünnepkör urvacsorás Isten tiszteleteihez szent jegyekre felajánlást kérünk. Aki élne akár a nagypénteki, akár a husvéti Isten tiszteletekre urvacsorai felajánlással, ezt megteheti a lelkészi hivatalban. Találtunk a templom udvaron egy Renault kulcsot, a tulajdonosa átveheti azt a lelkészi hivatalban. Kérjük a testvéreinket, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák kapunyítás közhasznú alapítványunkat. Minden nyáron ebből a felajánlásból is segítjük a táborba menő gyermekeinket és ifjainkat. Az adó bevalláshoz szükséges információkat megtaláljuk honlapunkon, ennek címe www.pkrl.hu. Előre is köszönjük a támogató segítségüket. Gyászoló testvérek érkeztek közénk, az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Szőke Gyuláné 84 évet élt testvérünket. Istenünk adjon vigaszt és erőt búcsúzó testvéreinknek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Isten tiszteletünk végéhez jutottunk, záró énekünket keressük ki, ez a 774. számú énekünk. Énekeljük végig mind a három versével. 774. számú énekünk első verse így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.